Kultúrtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
Jó napot kívánok! Ez a Kultúrtrend, a Trend FM kulturális programajánlója. Baló Péter vagyok. A hírek után következik majd a könyvajánló Olá Andreával, és most a programajánló.
Múzeum.
Nagy értékű Cézanne művel gyarapodott a Szépművészeti Múzeum gyűjteménye. A műtárgyal, amelynek mindkét oldalán egy-egy akvarell látható, a február 13-áig nyitva tartó Cézanne-tól Malevichig című kiállításba újonnan beépülve már a múzeum közönsége is találkozhat. A Paul Cézanne akvarellt a múlt év végén a Christie's New Yorki aukcióján vásárolta meg a múzeum. A most Magyarországra érkezett műtárgy egyik oldalán a svájci Colombier kastély látképe, másik oldalán pedig egy facsoport tanulmány látható. Az amerikai aukción 750 ezer dollárért, mintegy 227 millió forintért megszerzett Cézanne akvarell a Szépművészeti Múzeum gyűjteményének alapját képező európai rangú Esterházy gyűjtemény 1871. évi állami megvásárlásának 150. évfordulója előtt tisztelegbe került a múzeumba. Az akvarell az elmúlt 35 évben magántulajdonban volt, így igen kevesen láthatták, mostantól pedig kiválóan illeszkedik a Szépművészeti Múzeum gyűjteményébe. További részletek a múzeum honlapján olvashatók.
Lemez.
Jazz Jazz 2022 címmel új lemezt készített Tommy Veig. Az egykor Frank Sinatra-val, Miles Davis-szel, Ross Stewart-tal és Michael Jacksonnal együtt játszó vibrafonos, ütőhangszeres anyagán a jazz összefor Beethovennel és a magyar népdallal is. A 12 kompozícióból álló albumon sokan játszanak, a hazai jazz szintér zenészei mellett, mások mellett David Murray világhírű amerikai szaxofonos vagy Veig fia Roger Lee Veig dobos is. Az anyag első része tisztelgés a jazz három óriása, Thelonious Monk és Fats Waller zongorista, valamint Dizzy Gillespie trombitás előtt. A Jazz Jazz 2022 című CD két száma, Beethoven például az örömódak illetésére született, egy másik track a Hejdunáról fúj a szél kezdetű magyar népdal swinges értelmezése. A lemez középső részén néhány évvel ezelőtt írt Veig szerzemények szólalnak meg Big Band kísérettel, a zárótétel pedig a Budapest 1956 című programzenei művének budapesti koncertfelvétele. A Rákóczi induló és a himnusz részleteit is magába foglaló kompozíció most először hallható lemezen, a MÁV szimfonikus zenekar előadásában a szerző vezényletével. A 2006-ban hazatelepült vibrafon művész, dobos, zeneszerző fél évszázadon át aratott sikereket az Egyesült Államok jazz színpadain. 1956-ban hagyta el Magyarországot, ahol 7 évesen csodagyerekként már játszott többek között a Zeneakadémián is. 2006-ig New Yorkban, Los Angelesben és Las Vegasban élt és muzsikált. Játszott Frank Sinatra-val, Miles Davis-szel, Sammy Davis Jr.-ral, Judy Garland-dal, Tony Bennett-tel, Dean Martin-nal, Henry Mancini-vel, Quincy Jones-szal, a Beach Boys-szal, Woody Allen-nel, Diana Ross-szal és Michael Jackson-nal. Ütőhangszeresként közreműködött Ross Stewart több lemezén. Tommy Veig jelenleg önéletrajzi könyvet ír, amelyet a tervek szerint idén befejez és meg is jelentett majd.
Film.
12 filmmel folytatódik idén az Uránia Nemzeti Filmszínház Itáliai Utazás című vetítés sorozata, amely február 14-től június végéig az olasz tájakhoz, városokhoz kötődő új és klasszikus játékfilmeket mutat be a Budapesti Olasz Kultúrintézet együttműködésével. A sorozat negyedik évadának programja ezúttal 8 régiót érint, és elsősorban közép- és dél-olasz helyszínek köré szerveződik. Hangsúlyos szerephez jut az alkotásokban Róma és környéke, fontos filmek érintik Toszkánát, Abruzzót, de az Uránia nézői megismerhetik a délebbi tartományokat is. A 2022-es válogatást több évforduló is befolyásolta. Idén Pier Paolo Pasolini születésének 100. évfordulójáról emlékeznek meg egy születésnapjához közeli vetítéssel, amelyen a Mamma Roma című klasszikus kerül mozivászonra. A legendás színésznőt Monica Vittit, aki tavaly novemberben töltötte be 90. évét és nemrég hunyt el, első nagy sikerével a Kaland című Antonioni filmmel ünneplik. Lesznek közönségtalálkozók is, a vetítések előtt az olasz film és kultúra ismerői tartanak bevezetőt, majd a filmeket eredeti nyelven magyar felirattal vetítik. A teljes program az Uránia honlapján érhető el. Az Oscar és BAFTA díjas Laura Dern, a Hang nélkül sztárja Noah Jupp és az Oscar jelölt Benedict Cumberbatch egy családot alakít Justin Kurzel Morning című szifijében. A Deadline.com cikke szerint a film a közeli jövőben játszódik, amikor egy pirula segítségével már nincs szükségük alvásra az embereknek, és egy mesterséges nap biztosítja, hogy ne is legyen éjszaka. Ám amikor egy új generáció már alvás nélkül nő fel, a fiatalok fellázadnak, hogy visszaköveteljék az álmokhoz való jogukat. Adam Eklund szerint a Morning elgondolkodtató történet egy olyan valóságról, amely nem áll távol a miénktől, és amelyben a produktivitásra való folytonos törekvés megmérgezte a kapcsolatteremtésre, a gyászra és a szeretetre való képességet.
Fesztivál.
Holt szezon néven kortárs irodalmi fesztivált rendeznek február 25-e és 27-e között a Veszprém Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa program részeként a Bakonyi megye székhelyen. Varga Rihárd, a fesztivál szervezője, a Holt szezont egy irodalmi fókuszú, de alapvetően összművészeti rendezvényként jellemezte, amely a határterületekre és a feltörekvő fiatal előadókra koncentrál. Az írott műfajok közül a krimi, a sci-fi, a képregény és fanzin kultúra, az ifjúsági és gyermekirodalom, valamint a kortárs költészet jelenik meg a kínálatban, de színházi és bábszínházi előadások, hip-hop és slam poetry események, valamint alternatív zenei, punk és kísérletező post-rock koncertek is szerepelnek a programban. A Holt szezon ingyenes, de néhány esetben regisztrációhoz kötött rendezvényeinek 8 veszprémi belvárosi kávézó, pub vagy klub ad otthont. Az előadók között található a Platon Karate Együttes, Krecsó Krisztián, Nyári Krisztián, Bobek, Vecsei H. Miklós, Cserna Szabó András, Likó Marcel, Géci János és Berg Judit is.
Könyv.
Elhalasztotta a holland kiadó az Anna Frank és családja rejtek helyének feltételezett elárulójáról szóló könyv második kiadását, miután kétségek vetődtek fel a könyvben állítottakkal kapcsolatban, írta a dutchnews.nl című angol nyelvű holland hírportál. Rosemary Sullivan könyve 85%-os bizonyossággal állítja, hogy a nácik előrejtőzködő Anna Frank és családja amszterdami búvóhelyét egy zsidó jegyző árulhatta el a megszállóknak a II. Világháború idején. A kötet egy már nyugdíjba vonult FBI ügynök Vince Pankok és a köré szerveződött mintegy 20 történészekből, kriminológusokból és adatszakértőkből álló nemzetközi kutatócsoport nyomozása alapján íródott, első kiadása január 18-án jelent meg. A hírportál emlékeztetett arra, hogy az amszterdami Anna Frank ház 2016-ban tette közzé saját kutatását, mely szerint a Frank család rejtek helyét valószínűleg nem árulták el a megszállóknak, hanem egy razzián véletlenül találtak rájuk.
Koncert.
Jó napot kívánok, a mikrofonnál Somodi Evelin. Csütörtökön a Nemzeti Filharmonikus Zenekar François Lelő vendégeskedésével Skóciába repítik a hallgatókat. Az este során igazi skót élményzenét játszanak, a csütörtöki repertoárról és François Lelővel való közös munkáról az Oboa Szólam vezetőjét, Horváth Bélát kérdeztem. Három mű irányítja majd ezt az estét, aminek a közepén egy kis Mozart csemege, két Mendelssohn darabbal körül ölelve, de nézzük is a részleteket, milyen darabok csendülnek majd fel.
Az est úgymond házigazdája, karmestere és oboa szólistája François Lelő, a méltányvilág hírű francia származású oboa művész és karmester. Az első műsorszámunk az a Mendelssohn Hebridák nyitán lesz. A koncert második felébe pedig a harmadik úgynevezett skót szimfónia. Ugye mivel Skócia az egész koncertnek a címe, nem kell talán erről számottevően beszélnünk, hogy miért pont ez a kettő darab van. Mendelssohn ugye jár Skóciába, elég sok időt töltött ott, és ennek az utazásnak a hatására született meg ez a kettő darab. Mozart oboa versenye látszólag kilóg ebből a sorból, de éppen most a próbán kérdeztem meg Lölöt, hogy miért pont a Mozart, hogy jön Mendelssohnhoz. És ő mondta el nekem, hogy Mendelssohnt a kortársai, főleg fiatal korában Mozarthoz hasonlították, lévén Mendelssohn zenét zenélésére és személyiségére nagyon nagy hatással volt Mozart. És egy picit így a könnyebb műfajra olyan módon vetítette át Lölö, hogy ugye, hogy a régebbi mesterből hogy bontakozik ki az új, mint Michael Jackson hasonlította össze Bruno Mars-szal például, hát ezen ott egy jót neveztek.
Mi a közös egyébként ezekben a darabokban? Azt mondják, hogy a Hebridák nyitány és a Skót szimfónia mindegyik inkább kicsit ez a ködös, hűvös, skóciai, romantikus tájaknak az ilyen élményvilágát hivatottak talán megjeleníteni, míg a Mozart darabok is úgy általánosságban vidámabb, csevegőbb hangvételűek. Mi az, amit most mégis akkor összefűzi őket technikailag?
Hát itt a szerzők tulajdonképpen, tehát az, hogy ugye a Mendelssohn, ahogy Mozartból táplálkozott, tehát tulajdonképpen Mozart, mint egy ilyen zenei apja jelenik meg ezen a koncerten Mendelssohnnak. Tehát ugye, amit mondott is, hogy a két Mendelssohn darabnak a hangulatvilága, hát az egyértelmű, aki vagy már jár Skóciában, vagy filmet látott, olvasott róla, annak ugye nem kell ezt a hangulatot bemutatni, de ott is ugye az van, hogy a látszólag borongós, hideg, szélfutta tájba azért rengeteg vidám vicces dolog is van, és a szimfóniában is ez nagyon-nagyon jól megjelenik. Lölő, ahogy játssza ezt a darabot, az számomra egy ilyen etalon. Tehát picit rendhagyó dolgokat csinál, de nagyon jól hozza benne azt a Mozartot, aki ez a fiatal, életvidám, úgymond polgárpukkasztó, a szabályokat felrúgó, csinyztevő, nőcsábász, tehát egyszerre váltakozik játékában a szemtelen kamasz és a romantikus főszerelmes.
De érdekes, és egyébként a próbák során milyen volt a közös munka François Lölővel, egyszerre karmester és oboa szólistaként is szerepet vállal. Milyen így közreműködni vele ennyi szerepben?
Nagyon jó. Ez már a harmadik projektünk, amit csinálunk vele. Azt hiszem 2018-ban volt az első, akkor Salzburgban a Grosser Festspielhaus nagyszemlében játszott vele kettő koncertet, kettő teltházas koncert volt ott, ami azt hiszem majdnem 2000 ember fér el abba a terembe, tehát két estén hallgattak minket 4000-en, utána a Zenakadémián volt itthon egy koncert, tavaly folytatódott ez a projekt Schubert úgynevezett nagy C-dur szimfóniájával a Zenakadémián, és csütörtökön lesz a következő eseményünk. Megvan benne ez az elegáns francia ember, aki intenzíven próbál, de mégis közben könnyedén, lazán, kisújjában van a karmester szakma, szenzációs zenész, nagyon tudja, mit akar, és közben egy nagyon közvetlen, már-már baráti figura.
A Nemzeti Filharmonikus Zenekar ezeket a konkrét darabokat egyébként játszotta már a közönség előtt, vagy számukra is ez viszonylag újdonság bármelyik?
Játszottuk már, de úgy emlékszem, hogy ezt a kettő Mendelssohn darabot nagyon rég. A Mozart Oboversenyt a szintén játszottuk már François Lölővel, azon az ominózus 4 évvel ezelőtti koncerten. Ami zseniális benne, hogy most ugyanabból az Oboversenyből egy teljesen más interpretációt nyújt számunkra és a közönség számára is.
Most következik a könyvajánló Olá Andreával.
Könyvben utazom. Neked 8. Rövid könyvajánló podcastok Olá Andreával.
A szürke hétköznapok izgalmai az emberi esendőség iránti költői érzékenységgel, füllett erotikával, könyörtelen humorral és szívszorító tragikummal tárulnak fel az olvasó előtt. Olvassuk a Nyári fény, aztán leszáll az éj című könyv fűszövegében. Csak hogy ezek a hétköznapok a 80-as évekbe visznek vissza minket, egy kis izlandi faluba. Megismerjük a helybelieket, a viszonyaikat, a gondolataikat, a félelmeiket és az ábrándjaikat. Kis Barnabás szerkesztővel beszélgetünk, Jón Kálmán Stefánszon, egy korai könyvéről, ami szerintem kihagyhatatlan, ha az ember szívesen olvasna valami magával ragadót, valami különlegeset.
Egy nyugat-izlandi kis faluban vagyunk, kb. 400 fős falu az elbeszélés szerint, ami igazából teljesen átlagos, kb. 90 éves, így ugye az egész ilyen 80-as, 90-es években játszódik, tehát ahhoz képest nincs 100 éves a falu, és egyetlen különlegessége van, hogy nincs temető, és nincsen templom, és így játszódik a regény, ami tulajdonképpen igazából egy novella füzér. Valamivel több, mint egy novella füzér, de azért kevesebb, mint egy regény.
Mert hogy a helybelieket ismerjük meg, mindig újabb és újabb emberek bukannak föl, akik ott élnek, vagy visszatérnek, mint hogyha így körbenéznénk ott a faluban, és elénk kerülne valaki, akiről megtudjuk, hogy kicsoda.
Igen, és igazából a falu a főszereplő.
Van ott egy kötött tárugyár, ami persze tönkre megy.
Hirtelen ugye véget ért az egész, és hirtelen 10 embernek nem lesz munkája. Ugye ez egy ilyen konfliktus forrás is a könyvben.
És főleg nőknek nem lesz.
Hát igen. Meg ugye van egy mészáros üzem a faluban, tejüzem, Van egy csomó minden. Különös, hogy ugye ott van a tenger mellett, még sincs szó, például a halászatról egy szó sincsen.
Milyen mondjuk izlandi viszonylatban ez a falu? Tényleg az emberek perspektívája, vagy lehetőségei szempontjából. Olyan sok szó esik róla, hogy akik valamit kezdeni akarnak az életükkel, azok azért elmennek. Vagy hogyha egy családból a férj maradna, a nő menne, vagy fordítva, ez szerint szétszakítja a családokat. Szóval hogy itt nem nagyon látják a kifutását az életüknek.
Igen, meg úgy kell ezt valahogy elképzelni, hogy van ez a falu, és körülötte ilyen izlandi módra tanyák pár kilométerekre egymástól, ilyen szétszórva, mindenféle tanyák, a gazdálkodás folyik, és tehát a tanyasiak számára a falu a világ közepet, oda járnak be, akár dolgozni, mindenféle áruér, és ők is így tulajdonképpen a faluhoz tartoznak, úgyhogy nem ott él. És igen, de aki többre vágyik, az viszont elmegy egy nagyobb városba, ami rejkjavik, ugye, vagy akár világgá.
A Matthias, aki világgá megy, egy fiatal ember, és hát tényleg nagyon egzotikus, amiről mesél, hogy a világ milyen pontjain volt, és aztán mégiscsak visszatér, hogy ott egy lerakatot vezessen. Ami lerakat egyébként fontos szerepet tölt be ebben a könyvben, miért?
Hát ugye egy részén találkozási pont, ugye a falusiaknak, ugye ott lejárnak mindenféle tápért, meg mezőgazdasági lerakatként kell elképzelni, és ahogy kiderül, ez egy ilyen régi büntett helyszínére épült ez a lerakat, és így elképzelhető, hogy egy kísértet jár benne.
Kimegy a lámpa, tehát hogy nincs világítás hirtelen, meg furcsa dolgok történnek, de úgy az ember olvasóként azért megmosolyogja ezt, mert azt érzi, hogy van erre racionális magyarázat.
Igazából ez valamennyire, ahogy így az ember belélő képességet olyanképpen, hogy tehát így, amit el tud képzelni, az tehát saját magától respekt olyanképpen az ember.
Nagyon izgalmas az, hogy milyen átalakuláson mennek át az évek során, vagy egy váratlan helyzet miatt ezek az emberek. Ez egészen különleges ebben a könyvben, hogy van itt egy ilyen kis falu, ahol nem sok minden történik, találkoznak, beszélnek, vagy nem beszélnek, vannak férfiak és nők, akik hosszú-hosszú ideig nem beszélnek egymással, pedig szeretnének tulajdonképpen, és aztán így elsodorja őket az élet, nem lesznek egy pár, de hogy ilyen váratlan történések, mint például, ahogyan kezdődik ez az egész könyv, hogy van egy férfi, aki sikeres, tehetséges, gyönyörű feleség, vezető pozíció, és aztán egyszer csak elkezd álmodni. Mesélsz erről?
Ugye ő a kötött árugyárnak az igazgatója, aki egyik éjszaka latinul álmodik, úgyhogy soha nem is tudott latinul, és ez annyira új pályára állítja az életét, hogy ott hagy mindent, és így belemélyed így a ilyen kicsit ilyen ezoterikus vagy okkult tudományokba, és megpróbálja ugye megfejteni így a világegyetem titkait, hogy ilyen egyszerű feladatot állít maga elé, és ezzel talán az egész falu gondolkodását új pályára állítja, tehát egy kicsit ilyen távolabbra tekintenek így az emberek. Ugye elkezd előadásokat tartani erről az egészről, ami így kivált egy kis izgalmat, főleg a volt titkárnője miatt. Ugye, mert most egy kicsit csapongani fogok, de ugye az egész könyv elbeszélés módja, a narráció az egy eléggé különleges, mivel több eszem első személyben folyik, és mintha így a falu közösség mesélni el, ilyen pletykák alapján így az egész történeteket. És például ezt a előadásokat is így izgalommal látogatják. Kicsit, mintha ilyen idősebb férfiak lennének ezek az elbeszélők, akik így nagyon oda vannak ezért a nőért.
Aki gyönyörű persze, szexi, és mindenki őt nézi. Egyébként a nők, mint hogyha ezen a településen valahogy sokkal inkább előtérben lennének.
Szerintem így a narráció miatt van így, mivel teljesen olyan, ugye a Stefánsonnak minden könyvében más, de mindig valami különleges a narráció, és ebben ugye mintha ilyen, tényleg ilyen idősödő, kicsit pervert férfiak mesélnék el tulajdonképpen az egész történetet. Valószínű ezért is van ez az érzés, hogy így a nők így a vágytárgyai a könyvben. Másrészt nekem van egy olyan érzésem, hogy az egész könyv tulajdonképpen a vágy körül forog. Minden egyes történet valahogy egy ember vágyait bontja ki tulajdonképpen. De is mindenféle vágya, tehát így a szellemit, a lelkit, a testit. Például az asztronómus ugye a ilyen szellemi vágyait kergeti. Van, aki ugye nőket kergeti, van, aki így ugye saját magát szeretné így megvalósítani. És ugye van egy szereplő, a teherautósofőr, aki igazából ő az egyetlen, aki talán így megelégedett, és nem vágyakozik nagyon semmire.
De arról tudunk beszélni, hogy vajon ezeket a vágyakat miért nem teljesítik be, vagy csak nagyon kevesen? Szóval, hogy ezek a vágyak hosszú-hosszú évek alatt is vágyak maradnak. Mint hogyha valami gátolná őket, vagy nem hinnék el, hogy lehet, vagy nem lenne bátorságuk.
Talán így működik az ember, és nem csak Izlandon, vagy a könyvben, hanem így az egész világon. Így folyton kergetjük a vágyainkat. Lehet maga az élet is lemodellezhető ezzel a címmel, hogy így az ember él, hát egyszer csak így azt veszi, hogy hoppá, eltelt az élet.
Nyári fény, aztán leszáll az éj. Kis Barnabás szerkesztővel beszélgettünk Jón Kálmán Stefánszon könyvéről. A könyvet a Tipotex kiadó jelentette meg.
A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották.